A tavaly sem volt épp túlságosan hűvös év, mert hogy egyre másra dőltek meg a rekordok, a rekord hőmérsékletek, és hát maga a felmelegedés üteme is már sokszor ideiglenesen, de átlépte a 1,5 Celsius fokot az iparosodás előtti korszakhoz képest. Erre az évre milyen várakozások vannak? Tavaly az El Niño jelenség volt a legerősebb, most talán a La Niña, de ez a gyakorlatban mit jelenthet?
És az látható az előrejelző modelleken, tehát a szezonális előrejelző modelleken, hogy az idei évben tovább folytatódik maga a hőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest, de nem lesz olyan magas, mint a tavalyi év. Ez azt jelenti, hogy mi ugye 2024-ben átléptük a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedést az 1850-1900 közötti klímaátlaghoz viszonyítva. Most közelíteni fogjuk, és egy kicsivel várhatóan az alatt marad. Ennek több oka van, ilyen például ugye az évelei La Niña, egy mérsékelt gyenge La Niñára kell számítanunk. Az indiai óceánnál a semleges, tehát az ünnepelt indiai óceáni dipólusnak a semleges fázisa. Ezek körülbelül annyit csökkentik, vagy annyira képesek visszafogni a hőmérséklet emelkedését, hogy ne érjük el a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedést. De ezt nem lehet nullára zárni, mert így is a modelleknek kb. 48%-a azt mutatja, kicsivel kevesebb, mint a fele, azt mutatja a modell szimulációknak a 48%-a, hogy így is elérhetjük a 1,5 fokot, de a tavalyi évhez képest most egy kicsivel visszafogottabb lesz a hőmérséklet emelkedés. Azt biztosra vehetjük, hogy ez lesz a 13. év, amikor 1 fok fölött lesz a hőmérséklet emelkedése, illetve biztosan, hogy az első 5 legmelegebb évben lesz maga 2025 is globális szinten. Természetesen magában a különböző régiókban, például Európában, Közel-Keleten, vagy itt Latin-Amerikában még ennél is melegebb hőmérsékletre számíthatunk, illetve a sarki területeken, a különösen a északi sarkvidéki területeken, ugyanis pont, hogy például Európa, vagy éppen a Közel-Kelet azok a régiók, ahol a hőmérséklet emelkedése gyorsabb, mint a globális átlag. Azon belül pedig Magyarországon még gyorsabb, mint a globális, illetve az európai átlag.
Milyen időjárásra van kilátás Magyarországon, legalábbis a modellek alapján, és milyen Európában?
Ezt azt tudni kell, hogy a modellek azok úgy készítik magát az előrejelzést, hogy megnézzük a múltat, betápláljuk magába a modellekbe, hogy betáplálják maguk a matematikusok, fizikusok, illetve az informatikusok a modellekbe, és arról gyakorlatilag van egy szezonális előrejelzés néhány hónapra előre. Az, hogy pontosan hol, milyen időjárás már, azt nem lehet megmondani, de egy közelítést lehet adni. Azt láthatjuk, hogy Magyarországon a tél, a klíma trendhez megfelelően az átlagnál enyhébb lesz, ahogy csak a december, ugye a január is az átlagnál enyhébb lehet, illetve még a február is. A tavasz egy kicsivel csapadékosabb, enyhébb, a nyár az pedig sajnos, hát már ez a klímaváltozáshoz hozzátartozik, az átlagnál melegebb lesz, gyakori hőhullámokkal, illetve ami nagyon fontos, hogy ez az azori maximum, az úgynevezett antiklonális hatásoknak az erősségétől függően a nyár megint jóval melegebb lehet, mint egyébként az 1991-2020 közötti klímaátlag, különösen az alföldi, illetve a kisalföldi területeken. Az őszt meg a telet még ilyen időtávban még a szezonális előrejelző modellek sem tudják megmondani. És sajnos a klímaváltozás egyik következménye, ami évről évre visszatekint, és az idei évben is megvan neki az esője, nagyon magas esője, 85% fölötti esője van, ezek pedig sajnos a tavaszi fagyok, mert egyébként főleg a mezőgazdaságban a szőlő és a gyümölcs termesztést fogják negatívan érinteni. A tavalyi év az elmúlt 30 évben egy ilyen, hát hogy mondjuk, rút kiskacsa volt, mert nem volt olyan sok elfagyás, de az idei évben a polar vortexnek köszönhetően ez azt jelenti, hogy maga a futóáramlatoknak a gyengülése miatt tavasszal ismételten számíthatunk erős elfagyásra, különösen a dombsági, illetve a síkvidéki gyümölcsösségben, illetve szőlő területeken.
Tavaly év végén emlékeim szerint volt egy konferencia, talán Azerbajdzsánban, klímakonferencia, ahol hát döntöttek is dolgokról, meg nem is, de összességében azon kívül, hogy nagyobb összegeket szánnának a klímaváltozás elleni védekezésre az országok, látszik-e érdemi kibocsátás csökkentés bármelyik régióban a Földön?
Ha megnézzük globálisan, akkor láthatjuk, hogy mind a szén-dioxid, mind a metán, mind a dinitrogén-oxid, ezt a hármat bocsássa ki a legnagyobb mértékben az embernek a légköri koncentrációja növekszik. Az elmúlt 800 000 évben nem volt olyan magasan a légköri szén-dioxid szint, mint jelenleg. Ez az emberi kibocsátásnak köszönhető. A 4 legnagyobb kibocsátó most jelenleg Kína, India, az Egyesült Államok, illetve Oroszország. Önállunk ambiciózus klímapolitikákat nem látunk, tehát kibocsátás csökkentésével, tehát mitigációval kapcsolatban. Természetesen ezek az országok is nagyon sok zöld beruházást végeznek, nagyon nagy mennyiségű, például különösen Kína és India naperőműveket, vízi erőműveket, szénerőműveket telepítenek, de mégis ugyanúgy égetik a szenet, kőolajat, földgázt, tehát nagyon nagy mennyiségű üvegházhatású gázt bocsájtanak ki. Egyetlen egy olyan régió van most jelenleg a Földön, ahol ambiciózus jelentős kibocsátás csökkentés történt az üvegházhatású gázokkal kapcsolatban, ez Európa. Európa 1990-hez képest jelentősen csökkentette, Magyarország egyébként a negyedik legjobban csökkentette magát az üvegházhatású gáz kibocsátását, sőt már a 2030-as évtől, lassan most már a 2040-es klíma céljainkat is el fogjuk érni kibocsátás csökkentésben, és még csak 2025 van. És ezt úgy csináljuk egyébként, hogy mi az összes kibocsátásnak, tehát Magyarország az összes kibocsátásnak a 0,1%-áért felelős, az Európai Unió pedig kb. 7,1-7,2%-áért, de mégis mi csökkentjük, még a többi ország egyébként, különösen a nagy kibocsátók, illetve a fejlődő országok, viszont sajnos vagy nem csökkentik, vagy mint például Kína, hatványozottan növeli a kibocsátását. Nekik is vannak ambiciózus klímacéljaik, és nem biztos, hogy teljesülni fognak. És most már azt is láthatjuk a klímapolitikák szempontjából, hogy a mitigáció már nem lesz elégséges magához a klímaváltozás elleni védekezéshez, ugyanis már van egy átbillenési pont, amit elértünk körülbelül egy évtized az éghajlati rendszerben, amit magában mitigációval rövid és középtávon, tehát ez a 30-40-50 évből nem lehet megfordítani. Ehhez mindenféleképpen be kell jönni az adaptációnak, tehát az alkalmazkodási stratégiáknak, amit egyébként az Európai Unió is, illetve Magyarország is egyre jobban sürget az élet minden szintjén, az egyének, a társadalom és a gazdasági életben. Gyakorlatilag az élet minden területén nagyon sürgetik azt, hogy az adaptációs, tehát az alkalmazkodási stratégiák megvalósuljanak. Ebbe is egyébként most jól áll Magyarország is, és az Európai Unió is. Van még hova fejlődni, mert azért vannak problémák az Európai Unió klímapolitikájával, illetve zöld politikájával, de ha ezen az úton haladunk, akkor hosszú távon az Európai Unió, illetve Magyarország kevésbé vesztesen tud majd kijönni magából a változó éghajlati körülményekből, mint például más régió.
Kína, vagy az Egyesült Államok, hát Oroszországról nem is beszélve, vagy éppen Indiáról, ha más nem, az alkalmazkodás terén vannak nagyobb beruházások, elképzelések, hogy hogyan kéne alkalmazkodni a megváltozott környezethez, vagy ebben is nagyon-nagyon homokba dugják a fejüket?
Ha Kínát megnézzük, Kína amellett, hogy nagyon nagy mennyiségű üvegházhatású gáz bocsájt ki, illetve nagyon nagy mennyiségű légszennyező gázokat bocsájt ki a légkörbe, amellett viszont az egyik legnagyobb zöld beruházó is, illetve a legnagyobb megújuló befektető. Tehát őnála vannak állami támogatások, tehát neki az adaptációja például Kínának nagyon jó, a lakosságot támogatja például zöld autóvásárlásra, az épületeknek a korszerűsítésére, tehát ahhoz, hogy maguk a családok, illetve maguk a háztartások naperőműveket telepítsenek. Ezért is például Kínánál azt láthatjuk a nagyvárosokban, hogy már több az elektromos autó, mint maga a fosszilisra épülő autó, tehát a fosszilis üzemanyagot használó autó. Ott drágább is egyébként már például a dízeles meg a benzines autók, mint maguk a zöld autók, tehát az elektromos autók. Ugyanezt láthatjuk egyébként az Egyesült Államok több államában, nem mindenhol, de több államában ezek megtörténtek, ezek az alkalmazkodási stratégiák. Ami egyébként nagyon nagy kihívás elé állítja minden régiót, például Kínát is, az Egyesült Államokat is, mint Európát is, az a mezőgazdaság. Ugyanis a legnagyobb elszenvedője sajnos az éghajlatváltozásnak az a mezőgazdaság. Például Európában átalakul maga a növénykultúra, eltolódnak maguk az ideális termőterületek, ezért van az, hogy valahol már nem lehet termeszteni gabonát, például a mediterrán térség egy jelentős részén, valahol pedig majd a jövőben fognak majd nagyon sikeresen gabonatermesztésbe kezdeni. Magyarország például ennek a régiónak a határán fekszik, hogyha mi például sikeresen akarunk kijönni majd mezőgazdaság, tehát az agrárium sikeresen akar kijönni majd magából a változó éghajlati körülmények szempontjából, akkor el kell azon gondolkodni, hogy új növénykultúrák, új növényfajtáknak a telepítését, illetve megtelepedését kell támogatni az országban, de ez elsősorban egy piacot kell majd találni. Például olyan kukorica, ott van nagyon sokan tudományos azt javasolja, hogy szirupot termesszünk Magyarországon, az alföldi területeken. Kukorica helyett majd a jövőben egyetlen egy dolog hátráltatja most jelenleg, hogy neki felvevő piaca most globálisan. Ehhez kell egy felvevő piacot találnia majd az Európai Uniónak, illetve Magyarországnak is. Ez az alkalmazkodásnak a lényege.
Az elmúlt percekben Kovács Eriket, a Klímapolitikai Intézet szakértőjét hallották, akit Nagy Károly kérdezett a klímaváltozás részleteiről.